enyém többé. Uram, könyörgöm, ne hagyj egyedül, úgy félek magamtól. Amen.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. A miniszterelnök szerint a befagyasztott orosz vagyon eltulajdonítása hadüzenet, ami sérti a nemzetközi pénzügyi rendszer alapelveit. Orbán Viktor a digitális polgári körök országjárásának Mohácsi állomásán hangsúlyozta, hazánk devizatartaléka is Belgiumban van, és ha az orosz vagyonhoz hozzányúlnak, akkor a magyaroknak is újra kell gondolniuk a biztonságos elhelyezést. Orbán Viktor szerint az egyhangúság megszüntetésével véget ért a jogállamiság az Európai Unióban. Európai országok gyorsított védelmi intézkedéseket hoznak az orosz fenyegetés miatt, írja körképében az Index. Németország katonákat küld Lengyelország keleti határának megerősítésére a keleti pajzs program keretében, miközben Lengyelország több milliárd eurós határvédelmi beruházásokat hajt végre. Észtország 2027-től 12 hónapra növeli a sorkatonai szolgálat idejét, Németország pedig új katonai szolgálati modellt vezet be, szükség esetén kötelező sorozással. Eközben brit katonai vezetők szerint Európának fel kell készülnie egy közvetlen háborús konfliktusra, az Egyesült Királyság pedig az ellenséges hírszerzési aktivitás erősödése miatt létrehozta az egységes brit katonai hírszerző szolgálatot a fegyveres erők védelmének megerősítésére. Az új cseh miniszterelnök elutasítja a garanciavállalást Ukrajna finanszírozására. Andrej Babis úgy fogalmazott, az Európai Bizottságnak más módot kell találnia az ország támogatására. Az EU vezetői a jövő héten vitatják meg azt az összetett konstrukciót, amellyel Ukrajnának nyújtanának kölcsönt a zárolt orosz pénzeszközök felhasználásával, de a tagállamok garanciavállalásával. Ukrajnában több mint 1 millióan maradtak áram nélkül az újabb orosz légitámadások után. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, az orosz hadsereg több mint 450 csapás mérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát, több polgári létesítményben károk keletkeztek. Ismét a légvédelem, a nagy hatótávolságú képességek erősítésére és az Oroszországra nehezedő nyomás fokozására szólította fel a szövetségeseit. Közben az ukrán haderő sikeres ellentámadásról számolt be Kupjanszk térségében. Az Egyesült Államok feloldja a fehér orosz káliumsóra kivetett szankciókat. Cserébe a minszki vezetés szabadlábra helyezte Alesz Bialaszki Nobel-békedíjas és Maria Kalesznyikova ellenzéki politikust, valamint 121 másik embert. John Cole amerikai különmegbízott a napokban tárgyalt Minszkben Alexander Lukasenka elnökkel. Az amerikai diplomata szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normalizálása és a közlekedés lehetőségeinek feltérképezése volt. Elfogadhatatlannak nevezte Orbán Viktor a Szőlő utcai javítóintézben történteket. A kormányfő a Mandinernek adott interjúban hangsúlyozta, még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy az a felvételeken látható, és azt várja, hogy a rendőrök rendet tegyenek. Úgy fogalmazott, az eseteket felderítik, kinyomozzák a felelősöket, megbüntetik őket. Véleménye szerint a Szőlő utcai egy speciális intézet, bűnöző fiatalkorúak vannak ott, akik mind követtek el bűncselekményeket, ezért az intézmény a börtönnek egy fajtája. Azonnali átfogó vizsgálatot követelt és kormányra kerülése esetén kiterjedt gyermekvédelmi intézkedés csomagot ígért a Tisza párt elnöke a budai várban a bántalmazott gyermekek melletti tüntetésen. Magyar Péter a Sándor palota előtte mellett fontosnak nevezte, hogy Orbán Viktor és kormánya vállalja a politikai, jogi és erkölcsi következményét ennek a bűncselekmény sorozatnak. Nyílt levelet tett közzé a gyermekvédelmi intézmények fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Ebben arra szólítják fel az embereket, hogy ne vonjanak le általános következtetéseket a gyermekvédelmi rendszer működéséről a Szőlő utcai javítóintézetben vagy más intézményben történt bűncselekmények miatt, és ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, munkatársakat. Ha az év végén befejezi működését az ENSZ Irakot segítő missziója. António Guterres, a világszervezet főtitkára Bagdadban ugyanakkor azt is közölte, az arab ország továbbra is kedvezményezettje lesz a világszervezet különböző programjainak. A főtitkár Mohamed Assudáni iraki miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatót. Tájföld és Kambodzsa határán továbbra is zajlanak a harcok, noha az amerikai elnök pénteken tűzszüneti megállapodást jelentett be a két ország vezetőivel folytatott telefonbeszélgetése után. Kambodzsa védelmi minisztériuma szerint a táj hadsereg folytatja a bombázásokat, míg a táj miniszterelnök azt közölte, tűzszünet csak akkor lesz, ha Kambodzsa befejezi a harcokat. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, párás, egyes részeken tartósan ködös a levegő, helyenként szitálás, a fagyos részeken únos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 4-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi Vérodás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13:30-től várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
ezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Mivel advent szent idejében vagyunk, ezért a mai műsort néhány adventi gondolattal kezdem. Ürögdi Ferenc például versében így ír az adventről. Minden advent kegyelem, vétkem jóvá tehetem. Minden advent vigalom, Isten Úr a viharon. Minden advent érkezés, átölel egy drága kéz. Minden advent alkalom, győzhetsz saját magadon. Minden advent ítélet, így kellene, s így élek. Minden advent remegés, Isten felé epedés. Minden advent ima is, Uram, fogadj be ma is. Rónai György pedig a következő adventi gondolatokat fogalmazta meg. Bízni, remélni csak Istenben lehet, azt mondani, segíts meg minket. De azt is hozzátenni, erre kérlek, de minden esetre legyen meg a te akaratod, s add, hogy a te akaratod legyen föltétlenül, ellentmondás nélkül az enyém is. A Zsoltár egy segítségkérés Istenhez. A választott nép szenved, és Isten segítségét kéri. Megígérik, hogy nem távoznak el Istentől, és így merik kérni segítségét Istennek. Számunkra lecke lehet ez, hiszen sokszor csak kérünk, kérünk, és csak kérünk Istentől, de adni már elfelejtünk. Egy kedves tanárom mondogatta mindig, hogy Isten nem egy automata. Nem úgy működik, hogy elmondunk öt mi atyánkot, és akkor beteljesül a vágyunk. Ahhoz valamit tennünk kell mellé. Méghozzá nem is akármit, hanem azt, hogy feltétel nélkül rábízzuk magunkat Istenre. Ez talán a legnehezebb feladat. Bízzuk magunkat Istenre. Rónai György gondolataival ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe a mai műsorunkat, amelyben az adventi időszakot mi, természetesen a gasztronómia oldaláról közelítjük meg. Érdemes lesz ma is velünk tartani.
Advent szent időszakában járunk, és ezzel az időszakkal kapcsolatosan számos népi hagyományt, népi szokást említhetünk meg. Nos, milyen jelesebb napok is vannak advent szent időszakában?
Barancó Attila, séffel beszélgetek.
Hát advent ugye az Úr eljövetelének várása, de maga ez a négy heti időszak azért meg van tüzdelve szépen ünnepekkel, szenteknek az ünnepeivel. Ilyen a Szent Borbála ünnepe, ami tudjuk, hogy a tüzérek és a bányászoknak a védőszentje. December 4-én ünnepeljük, és van egy ilyen népi szokás hiedelem, vagy volt korábban szokásban, hogy hajdan a lányok pártfogójuknak tekintették ezen a napon, a cseresznyefa ágát vízbe tették, az, ha karácsonyra kivirágzott, az házasságot jelentett. Tehát ez a lány készülhetett a következő évben valami nagy lagzira. Tehát Borbála, ugye, látjuk, tehát a lányokat is, a hajadonoknak is a védőszentje. Aztán ugye Szent Miklós ünnepe, a Mikulás, ami a gyerekeknek egy kedvenc ünnepe. Hát ennek gasztronómiai jelentősége is van azért, mert ilyenkor azért az édesség, a sütemények, a gyümölcsök azért ott van minden gyermek asztalán. És hát aztán megemlíthetjük még Lucát 13-án, december 13-án. Ugye ehhez is számos hiedelem fűződik, szokások. Ugye az egyik az a Luca széke, ugye, ami 13-ától kezdve készült karácsonyig, és ha ezt a széket valaki elvitte a templomba, az éjféli misén fölállt rá, akkor megláthatta, hogy a faluba ki a boszorkány. Tehát ezek ilyen érdekességek, amik ugye az advent időszakához kötődnek, és hát természetesen az advent, ugye a befelé fordulás, az elcsendesedés, a várakozás, tehát ez egyfajta megtisztulás, nem csak lélekben, de testben is. Ugye hát régen faluhelyen az adventi időszak is böjtös időszak volt, noha nem is olyan szigorúan véve, mint a húsvétot megelőző nagybőti időszak, de a szerdákat, péntekeket ezt megtartották ugye szigorú böjtként, és hát ilyenkor böjtös ételeket fogyasztottak.
De egészen pontosan milyen ételeket is? Melyek azok a böjtös ételek, amelyek a népi kultúrában mind a mai napig élnek? Ilyenkor advent időszakában milyen ételeket fogyaszthatunk?
Tél van, a télnek az ételeit, a téli időszak ételeit fogyasztották. Ilyenkor már besavanyodott a káposzta, ugye ez egy közkedvelt, a savanyú káposzta közkedvelt volt böjtös időszakban, kevés olajjal, köménymaggal, hagymával, esetleg fűszerpaprikával megszórva, és így fogyasztották kenyér mellé, vagy pirítós kenyér mellé, vagy sült krumpli mellé. Valamint ugye a teljes ételek, illetve a gabonafélék tejjel kombinálva, gondolok itt a puliszkára, ugye a kukoricapuliszkára, amit fogyasztottak hidegen meleg tejjel, vagy melegen hideg tejjel, vagy netalántán túróval, vajjal, pirított hagymával, sohasem ugye sült szalonnával ilyenkor, mert az nem fér bele a böjtbe. Vagy megemlíthetjük a krumpligancát, vagy gánicát, amit szintén pirított hagymával fogyasztottak. Ugye ez főtt krumpliból, lisztből készült, kiszaggatták kanállal, és olajban pirított hagymával megforgatták, így fogyasztották. Közkedvelt böjtös ételek természetesen a hagyományos böjtöknek is az ételi, tehát a halfélék, ugye? Télen ugye nagyon jó a hal, tehát nem csak karácsonykor fogyasztották a halat, hanem már előtte a böjti időszakban is lehetett fogyasztani. Természetesen itt egyszerű formákban, egyszerű halleves formájában például, ami nem a halászlével azonos, hanem a halat, valamilyen halat, olcsóbb minőségű hal is jó hozzá, tehát keszek, kárász, ponty, vízbe feltették főni zöldségekkel, vegyes zöldséggel, hagymával, fokhagymával, és egyszerűen megfőzték, és ezt így elfogyasztották. Tehát arra vigyáztak, hogy azért a böjti időszakban, ha kicsit bőségesebben is táplálkoztak, de az egyszerűség az meglegyen az étkezésben is. És természetesen ilyenkor előkerültek a gombák, a szárított vagy savanyított gombák, ezek is a böjtös ételeknek fontos részei voltak, mert ez egyfajta fehérje forrás, illetve változatosságot hozott az étkezésbe. Hát a szárított gombából levest készítettek, vagy például káposztába belefőzték, tehát hús nélkül készítettek savanyú káposztából ételt, akkor ezt gombával dúsították, és mégsem volt annyira egyhangú. Valamint ugye ilyenkor a száraz hüvelyesek, tehát a bab, a borsó, a lencse, ezeket is szívesen fogyasztották böjtös időszakban, természetesen zsír és hús nélkül készítve, például a tört bab, ami megfőtt fehér bab, elfőzték róla a vizet, összepasszírozták, szitán áttörték, és pirított hagymával fogyasztották, kenyérrel, vagy a lencseleves, ezt hús nélkül készítették, hagymával, fokhagymával is tejföllel habarták, és a megszáradt kenyérrel vagy pirított kenyérkockával fogyasztották. Aztán a sárga borsó, ebből ugye többféle ételt készítettek, tehát sárga borsó pürét, vagy levest, vagy a hagyományos főzeléket, ugye sok hagymával, köménymaggal, fűszerpaprikával. És hát a sütőtököt is meg kell említeni, ez egy közkedvelt népi étel, most újra reneszánszát éli. Nem csak egyszerű megsült formájában, hanem ugye most már készítünk belőle mártást, leveseket, tehát a levest azt tudnám ajánlani, nagyon egyszerű elkészíteni. Vegyük hozzá inkább ezt a hosszúkás úgynevezett kanadai sütőtököt, mint a hagyományos magyar tököt, ugyanis az nehezebben puhul. Tehát a tököt meghámozzuk, kiváljuk a magját, fölkockázzuk, kevés hagymán, fokhagymán megdinszteljük, olajjal vagy vajjal, fölöntjük vízzel, sóval, borssal, esetleg egy kis delikáttal ízesítjük, és amikor puhára főtt, ez körülbelül 10 perc, akkor átpasszírozzuk, vagy átturmixoljuk, és így fogyaszthatjuk esetleg pirított tökmaggal, pirított kenyérkockákkal, zsemlekockákkal.
És azt szokták mondani, hogy a sütőtökben nagyon sok vitamin található, tehát egészséges is fogyasztanunk.
Így igaz, nagyon sok karotin van benne, ez az A-vitamin, provitaminja. Ugye ez a sárga szín tulajdonképpen a karotin, ez adja a töknek a színét, és lehet olvasni, ugye Móra Ferencnél, hogy annak idején a tanyavilágban télen mennyi sárga gyerek járt az iskolába, ugyanis a karotin, ha túl sokat fogyasztunk belőle, az belemegy a vérbe, és akkor felszívódik, és a hámsejteken kiütközik, tehát enyhén besárgultak a gyerekek, persze ez nem egészségtelen sárgaság.
Bizony már a házi asszonyok napokkal, hetekkel sürögnek, forognak a konyhában az ünnepek előtt, hogy minél több finomságot készítsenek. Nos, mely ételek is azok, amelyeket így az előkészítés és az ünnepre való készülés időszakában készíthetünk?
Mindenképpen meg kell említenünk ugye télbeáltával a disznótorokat. Ez is egyfajta előkészület az ünnepre, mert ilyenkor december havában ugye Szent Andrással megkezdődnek a disznóvágás időszakai. Ilyenkor tulajdonképpen sózzák, füstölik a húst, a kolbászt, és hát ezek a húsok kerülnek ugye a népi konyhákban az ünnepi asztalra. De ennél fontosabbak az édességek, mert ezeket jóval karácsony előtt el kell kezdeni készíteni, át kell gondolni őket. Gondolok itt a mézes kalácsra. Ugye a mézes kalács az elkészítése is elég bonyolult, mert sütés előtt egy-két nappal jó, ha összeállítjuk a tésztáját, és miután megsütöttük, akkor jó, ha áll néhány napig, lefedve dobozban, és akkor hát ebből készíthetünk természetesen karácsonyfadíszeket, írókával feldíszítve, kidíszítve ezeket a mézes kalácsokat fölakaszthatjuk a fára, de természetesen a karácsony reggeliző asztaláról sem hiányozhat a forralbor mellé, vagy a tea mellé ez a mézes kalács. Elmondanék itt egy receptet, nagyon egyszerű elkészíteni, tehát összeállítani, kicsit időigényes. Hozzávalók: fél kiló liszt, 25 deka méz, 13 deka margarin, egy tojás, egy kávéskanál szódabikarbóna, másfél deka kakaó. A fűszerek: szegfűszeg és fahéj őrölve. Díszítéshez egy tojásfehérje és 10 deka porcukor. A mézet a cukorral felforraljuk, beletesszük a margarint, megvárjuk, amíg kihűl. Ezután beletesszük a tojást, majd hozzáadjuk a lisztet, fűszereket, a szódabikarbonát. Jól összedolgozzuk, 2 órára a hűtőbe tesszük, alufóliába, meg ne száradjon. Kivéve a hűtőből kinyújtjuk, formákat vágunk belőle szaggatóval, megsütjük közepesen meleg sütőben. Amikor kivettük, akkor díszítjük cukormázzal. Száradni hagyjuk, és 1 nap múlva, 2 nap múlva megpuhul. A cukormáz ez úgy készül, hogy a tojásfehérjét, 1 tojásfehérjét a 10 deka porcukorral addig keverjük, amíg nagyon sűrű és fényes masszát nem kapunk, és ezt beletehetjük egy csillagcsőbe, vagy zsírpapírból tekerhetünk egy tölcsért, az alját levágjuk, és tulajdonképpen ezzel, mint egy ceruzával vagy tollal, a mézes kalácsokat megdíszíthetjük tetszésünk szerint. És ez a tojásfehérje, ez rá fog száradni, és nagyon szépen mutat a barnás mézes kalácson ez a fehér színű díszítés. A mézes kalács mellett a karácsonyi ünnepeknek közkedvelt süteményei is vannak. Ilyenkor érdemes olyan süteményeket készíteni, ami eláll sokáig. Ugye a házi asszonyok karácsony szent ünnepén éppen időt töltenek a főzéssel a konyhába, akkor már ne kelljen sütni. És ezek az apró sütemények nagyon hálásak, mert ezeket lehet egész nap majszolni, uzsonnára, teához, kávéhoz, esetleg egy forralt borhoz. El lehet fogyasztani, vagy egy jó kocsonya után desszertnek is megteszik. A tél egyik kedvelt gyümölcse, mondhatjuk annak, a gesztenye, és készíthetünk édes gesztenye pogácsákat. Ennek a hozzávalói: 35 deka gesztenyepüré, 8 deka margarin, 4 tojássárgája, 20 deka porcukor, 1 tasak vaníliás cukor, 1 evőkanál liszt és 10 deka baracklekvár. A gesztenyét a burgonya nyomon áttörjük, a tepsit kibéleljük sütőpapírral, a sütőt előmelegítjük 180 fokra. A margarint a robotgéppel vagy kézi habverővel habosra keverjük, állandó keverés mellett egyenként hozzáadjuk a tojássárgákat, majd a cukrot, a vaníliás cukrot, az áttört gesztenyemasszát és a lisztet. Az egészet jól összekeverjük. A gesztenyés masszából kisebb pogácsa formákat formálunk. Tepsire tesszük, és körülbelül 15 perc alatt megsütjük. Hagyjuk kihűlni, ha kihűlt a sütemény, a papírról leszedjük, és 2-2 összeragasztunk baracklekvárral, majd porcukorral megszórjuk. És jó, ha ez áll 1-2 napot, mert a baracklekvártól a keksz felpuhul, és nagyon finom, kellemes csemege a karácsonyi ünnepkörben. Másik ilyen édességünk az édes falatkák. Ez nagyon egyszerűen elkészíthető. Hozzávalói: 10 deka darált háztartási keksz, 2 tojásfehérje, 20 deka nutella krém, kókuszreszelék, kristálycukor. A háztartási kekszet összegyúrjuk a nutellával és a tojásfehérjével, különböző érdekes kis formákra gyúrjuk, alakítjuk, meghembergetjük kókuszreszelékben, kristálycukorban, színes cukorkákkal díszíthetjük. Ez gyerekeket is be lehet vonni, ennek az elkészítésében nagyon szeretik ezt készíteni, és akkor különféle formákat, kis angyalokat, esetleg újévi malacokat lehet belőle formálni, és feldíszíteni ezt is. Ugyanúgy meg lehet esetleg tojásfehérje mázzal, vagy csokoládéba mártva, és ez is egy érdekes édessége lehet a karácsonyi ünnepkörnek.
Ha már süteményeknél tartunk, akkor a karácsony egyik elengedhetetlen kelléke a szaloncukor. Nagyon meglepődtem, amikor azt mondta nekem a beszélgetésre készülve, hogy ez magyar találmány. Valóban magyar találmány a szaloncukor? És még otthon is készíthetjük?
Maga a szaloncukor, ami ugye az első szaloncukrok, azok fondantból készültek. A fondant az tulajdonképpen egy túltelített cukoroldat megszárítva vagy megszikkasztva. Ez úgy készült, hogy a vizet addig forralták cukorral, tehát addig sűrítették cukorral, amíg nyúlni nem kezdett, és ezt kiborították egy márványlapra, egy keverőlapáttal ezt masszírozták, kevergették, és tulajdonképpen egy ilyen fehér, nyúlós, édes masszát kaptak, amit később, ha egy kicsit megszáradt, lehetett formázni. Ezeket először torta bevonásra használták, majd egy német cukrász elleste ezt Franciaországba, és ennek a közvetítésével került Budapestre. És egy elmés cukrász kitalálta, hogy ezekből a fondantból pici cukorszemeket készít, és ezt színes papírba becsomagolták, és először csak a karácsonyfa alá tették, aztán később felkerült a fára is, és aztán innen Magyarországról terjedt el szalon cukor néven. Azért volt szalon cukor, mert a polgári házaknál ugye a szalonban állították föl a fenyőfát, és innen jött értelemszerűen, hogy ezzel a cukorkával volt díszítve, akkor szaloncukornak nevezték. Házilag is el lehet készíteni, tehát ahogy említettem, ilyen fondantból, de sokkal egyszerűbb és változatosabb elkészítési módok is léteznek. Most már lehet kapni marcipán masszát, és például marcipán masszát veszünk, ezt elnyújtjuk egy nyújtófával, és körülbelül egy olyan 3x3 cm-es négyszögeket vágunk belőle, közepére helyezünk egy darabka aszalgyümölcsöt, ebből egy kis gombócot formálunk, és csokoládéba megmártjuk. Tehát étcsokoládét felolvasztunk vízgőzpölött, egy fogvályóra rátűzzük ezt a kis marcipán golyót, belemártjuk a csokoládéba, és hagyjuk megdermedni rajta a csokoládét, és szép színes papírba ezt becsomagolhatjuk, megcakkozhatjuk, elláthatjuk valamilyen szép zsinórral, arany vagy ezüst színű zsinórral, és felakaszthatjuk a fára. Kicsit munkaidő igényes, ezt belátom, de mindenképpen megéri a fáradtságot, mert ez igazi meglepetés lehet a családnak. Ugyanígy csoki trüffelt is lehet készíteni szaloncukorként, 20 deka étcsokoládét fél deci tejszínnel felolvasztunk vízgőz fölött, belekeverünk 3 deka vajat, kiterítjük egy tálcára és betesszük a hűtőbe. És amikor megdermett, akkor egy kanál segítségével kicsi golyókat formálunk belőle, ennek a közepére is lehet tenni esetleg egy szem magyarót, vagy lehet tenni egy darabka aszalgyümölcsöt, és a megformázott csokoládét kakaóporba forgatjuk, és így csomagoljuk be a színes kis papírkapszlikba.
Az elmúlt percekben Barancó Attila séffel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Szerzetesek fél órája.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel beszélgetünk az örömvasárnapjáról.
Dicsétessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Gyöngyi nővért ismét a Szent István Rádió szerzetesek fél órájának műsorában. Adventi időszak van. Az örömvasárnapjára készülünk. Kérlek, hogy a gondolataidat hozd meg a hallgatóinkkal az örömvasárnapjával és az adventi időszakkal kapcsolatban.
Én is nagy szeretettel köszöntöm először a kedves hallgatókat, és hát nagy ajándék az, hogy Jézus jön. Ugye az advent arról szól, hogy ő érkezik, és nagyon fontos az, hogy mi nyitottak legyünk az ő érkezésére. Amikor így az advent elején megkérdeztem Jézustól, hogy hogyan szeretnéd, ha megélnénk ezt az időszakot, akkor valahogy az volt a szívemben, mintha Jézus azt mondaná, hogy te vársz, és én jövök. És ez annyira jó tudni, hogy nagyon fontos a figyelmünket odairányítani felé, aki jön. És hogy jön ő? Az egyházunk nagyon gondos édesanyja, és ő megteríti nekünk minden nap az ige asztalát, ami tényleg segít, hogy befogadni őt, Jézust. És akár így örvendező vasárnapon is nagyon-nagyon szerettem Szent Pál apostolnak, amikor felhív bennünket, hogy örüljetek az Úrban szüntelen, mindig azt mondom, örüljetek. Jóságos emberségeseket ismerje meg mindenki, mert az Úr közel van. Tehát az örömünk oka ez, hogy az Úr közel van, az Úr itt van, az Úr jön, csak nekünk kell elhangolódnunk, nekünk kell megtalálni az ő jelenlétét, tehát elé állni, keresni az igében, keresni a másik emberben, akár erre jók a reggeli róráték is, hogy ott vele a kegyelemben, tehát az eukarisztiában találkozni vele. De jön inkognitóban is. Inkognitóban, tehát ahogy mondtam, a másik ember személyében is, tehát figyelni, hogy ő jön. Napokban csöngettek itt a názáreti hajlékunknak az ajtóján is, a szomszéd volt az, aki azt kérte, hogy az édesanyja súlyos beteg, és nagyon örülne, hogyha meglátogatnánk. És ebben is az Úr hívását láttam, és olyan jó volt, hogy volt, amikor Vali nővérünk ment, tehát Éva nővérrel imádkoztak Ilonka néniért, és volt, amikor én mentem át, és ebben a betegségében ott lenni vele is a családdal. Vagy ugyanígy egy másik alkalommal épp ebéd környékén csöngetett be ismét valaki, aki mondta, hogy elveszítették az albérletüket, és hát hogyha tudnánk valami ételt összekészíteni nekik, el kell menniük a nyírségbe hirtelen, és tényleg szeretettel csomagoltunk nekik. Nem lehet könnyű egy ilyen hirtelen helyzetből tényleg új életet kezdeni, de egy jó szóval, és tényleg imában is hordozva őket, tehát bennük is az Úr látogatott meg. De ezt olyan jó fordítva is mondani, hogy Uram, te várj, jövök. mert ott van az eukarisztiában, ott van a kápolnában. Bármikor jöhetünk hozzá az oltári szentségben, vár bennünket. És nem csak fontos nagyon a személyes találkozás, annak az öröme, hogy ő szeret, meghívott bennünket, hanem egyszerűen másokat is hozva oda. Például, amikor az örvendetes Rózsa Füziérnek a harmadik titkát imádkozom, hogy akit te Szent Szűz a világra szültél, hogy Uram, szülesd meg minden szívben. Tényleg öröm vele találkozni az igében.
Ahogy említetted az imát, rögtön az jutott eszembe, hogy nekem nagyon sokáig nehéz volt így együtt imádkozni a templomba, vagy együtt imádkozni akár otthon a nagymamámmal, vagy nem volt nehéz úgy imádkozni ezeket akár a rózsafüzért, vagy akár bármilyen imádságot, viszont az, hogy imát mondjak, az nekem nem volt annyira egyszerű. Én inkább folyamatos kapcsolatba szerettem volna lenni a Jóistennel, és én mindig a saját szavaimmal tartottam vele a kapcsolatot, nem olyan imával, ami szövegszerűen meg van határozva, ugye. És tavaly éltem meg először, mikor Csánctóvába sikerült eljutni egy kis zarándokcsoporttal. Akkor éltem meg először, hogy a rózsafűzér az milyen csodálatos dolog. Együtt imádkoztuk, és hogy szép lassan vezetett rá a Jóisten, és nyilvánvalóan Szűz Mária is, hogy mennyire csodálatos együtt mondani az imát, illetve mennyire csodálatos akár magamban is mondani a rózsafűzért, és hát szép lassan haladok az úton, de már most tényleg olyan mélységekre tud levinni egy-egy rózsafűzér elmondása, amit elképzelni se tudtam volna, hogyha nyilván, hogyha nem élem meg, vagy nem kezdek el ezen az úton haladni, és pont mondtad ezt a dolgot, hogy szálljunk időt az imára, és én is ezt élem meg, hogyha szánok időt, és mindenki tud szánni, hogyha akar, mert mi vagyunk a saját életünknek a kovácsa, hogy úgy mondjuk. Mindenkinek van rengeteg dolga, dolgozik, vagy családja van, vagy dolgozik akár egy gyermek otthonban, vagy bármit, tehát vagy egy betegek otthonában, vagy bármilyen munkát végez, de hogy legyen idő, tényleg egy fél órája az embernek, mert egy fél óra alatt el lehet mondani egy rózsafüzért, akár indítani a napot, akár a végén. Csak ehhez kapcsolódóan ez jutott eszembe, hogy az az imádkozás, hogy mennyire fontos tényleg, amit mondasz, hogy ahhoz, hogy megszülessen ugye a szívünkben a megváltó, ahhoz kell imádkoznunk, és nem csak a saját szavainkkal, hanem az ő általa és a szűzanya által adott eszközökkel, mint például a rózsafűzér.
Igen, én például nagyon szeretem, nekünk közösségileg is imádkozzuk a rózsafűzért minden nap, de én nagyon szeretem, amikor úton vagyok, akkor is a rózsafűzért imádkozom, és ha éppen valakivel találkozom a buszon, vagy a rendelőben valaki megosztott valamit, akkor azokra a szándékukra, vagy éppen amit a titok sugal, tehát ahogy mondtam, hogy akit te Szent Szűz a világra szültél, de hogyha például azt, hogy aki érettünk a nehéz keresztet hordozta, amúgy is több mint 200 betegért imádkozunk ugye minden este, tehát nyilván van egy, ezt már mondtam én, hogy a Szent Peregrin, ugye, aki a daganatos betegek védőszentje, őt kérjük a daganatos betegekért, de minden betegért is az Úr kegyelmét, erejét, de most különösen is többen kérik az imánkat, tehát volt úgy, hogy most egy súlyos betegnek a műtétért imádkoztunk éppen, vagy a nővérek mentek be a kórházba meglátogatni, tehát tényleg hordozhatjuk az embereket, tehát ebben is meglátni azt, hogy az Isten hogyan akarja, hogy találkozunk vele. Meg hát ma már tényleg a virtuális világban is találkozunk emberekkel, nekem is van, akivel írogatunk, beszélgetünk, és éppen az egyik nap derült ki az egyik, akivel írogattunk, hogy hát milyen nagy ajándék, hogy bár a nagymamája elvált, de mivel ő nem él mással, ezért nyugodtan ő elmehet gyónni és áldozni. És hogy micsoda nagy ajándék, hogy akkor tényleg karácsony, igazi karácsony lesz, mert megszülethet Jézus a szívében. És ez a fiatal ember, akinek ezt írtam, ő maga is erézékenyült, és amikor telefonált a nagymamának, hogy hát mama, hát hosszú idő után akkor van, megnyílt a lehetőség erre, akkor ő maga is örömébe sírva fakadt. Tehát, hogy sokszor észrevenni, jobban odafigyelni, hogy mi az, amivel másoknak is örömet tudunk szerezni. És sokszor csak ilyen apró eszközei vagyunk a Jóistennek, Ha visszagondolunk, a Szűzanya és a kánai mennyegzőn csak annyit mondott a szolgáknak, hogy tegyétek meg, amit Jézus mond. És olykor, tehát nyilván először mi magunk halljuk meg azt, hogy tegyük meg azt, amit minden reggel, vagy éppen amit megértettünk, hogy az Isten mit kér tőlünk, és ugyanezt figyelmeztetni másokat is, hogy érdemes megtenni Isten akaratát. Én nagyon szeretem különösen is, reggelente meghallgatom a reggeli csendességet, ők erdélyek, akik ezt készítik, ugye a napi evangéliumról, vagy nagyon-nagyon szeretem Alice Calegari nővérő, az egyház leánya, nagyon röviden magyarázza az evangéliumot, vagy a Luigi Maria Epicocco, egy olasz atya evangélium magyarázatát, és hát ugye ezeket le is szoktam fordítani. És most adventben azt mondtam, hogy nagyobb odafigyeléssel olvasom el, hallgatom meg, mert volt úgy, hogy még el se olvastam végig, már dobtam bele a fordítóba, és csak korrigáltam, hogy ez is, hogy tényleg mi az, amit Isten mond, és akkor ezt osztom meg akár a Facebookon is, hogy máshoz is eljusson. Persze sok módja van, tehát tényleg ma már az virtuális világban is rengeteg van, akik magyarázzák az evangéliumot, meg akik arra buzdítanak bennünket, hogy jól éljük meg az adventot. Tehát fontos megválasztani azt, hogy csöndben is legyünk, hogy nem mindig csak a szavakat halljuk, hanem hogy az Isten, az élő Isten megszólalhasson a szívünkben. És ez tényleg fontos, egy nagyobb odafigyelés, amikor úgy jobban megszólal egy ige, akár most így örvendező vasárnap, hogy örülj. Mert ez tényleg szinte parancs, vagy örüljetek az Úrban szüntelen. És akkor is lehet örülni, amikor nehézségeink vannak, keresztet hordozunk, fáradtak vagyunk, mert Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, ha fáradtak vagytok, ha az életterhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. Az örömünk egyetlen oka az, hogy Jézus él, velem van, mindig újra kezdhetek, hogy ő nem hagy magamra. És az örömünk oka az, amit most adventben különösen, és amellett, hogy készülünk arra a karácsonyra, amikor már ugye az idők teljességében Jézus földre jött, megtestesült egy egyszerű kis istállóba, hogy ő eljön a világ végén. És erre örömmel készülünk, hogy bármikor bekopogtathat. Mert ugye nagyon sok ember van, akiket elveszítünk hirtelen. Ma is éppen valaki jelezte, hogy két nővérünk is most éppen karácsony előtt végig látogatja azokat a gyermekeinket, akik valamikor a mezőkeresztesi gyermekotthonban nevelkedtek, és meglátogatja őket, és éppen az egyik írta, hogy egy 32 éves osztálytársa halt meg, két kisgyereket hagyott maga után, hogy el fog jönni az én személyes adventem, és erre készülni, és ez örömmel készülni, hogy tudni, hogy ez a földi élet, ez nem a vég, ez csak egy átmenet, de mi örök életre készülünk, ahol tényleg a Jóisten letöröl a szemünkről minden könnyet, ahol csak boldogság lesz.
Ez a másik, hogy most, hogy így erről beszéltél, az a Szentírási idézet jutott eszembe, hogy ugye emberi szem nem látta, fül nem hallotta, nem tudjuk elképzelni azt a csodát, azt a szépséget, amit a Jóisten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát, hogy igazából tényleg ez, ahogy én idősödöm, tehát ahogy így ahogy haladok az életembe, pont ezt élem meg, hogy egyre könnyebben érzem magam, vagy egyre inkább úgy érzem, hogy haladunk az úton, és hogy egyre inkább megérti az ember, ahogy imádkozik, meg ahogy él itt a Jóistenben a földön, hogy ő vezet, és őhozzá megyünk, és találkozunk. Én így élem meg például ezt az életutamat, ahogy haladok előre.
Én nyilván azért azt látni kell, hogy az embernek van egy ellensége, aki bekavar, és tényleg a próbák, a kísértések, és nyilván, amit az első emberpár szívébe is próbált becsempészni, a bizalmatlanság az Isten felé, azt megteheti ma is, és ez az, amit el akarja tántorítani a az embert a gonosz attól, hogy bízzon az Istenben. Pedig nagyon fontos, hogy bármilyen körülmények között az Isten mindig visszafogad és mindig szeret. Tehát ez akkora ajándék, és tényleg, ahogy így haladunk karácsony felé, olyan szép a római levél, azt hiszem advent 4. vasárnapján pontosan, hogy üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret és szentségre hívott. Tehát ezt ugyanígy elmondhatnánk, hogy üdvözlöm Egerben, üdvözlöm Egerbaktán, üdvözlöm Kácson, üdvözlöm Budapesten, üdvözlöm a világ bármely városában, falujában, minden embert, akit az Isten szeret. Tehát, hogy ez is egy nagy ajándék, így adventben, karácsony felé készülve, egy felismerni, hogy mekkora szeretete van az atyának, hogy elküldi a fiát ebbe a bűnös világba, hogy megmentse az embert. Mert hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És engem mindig megérint a megtestesülésnek a titka. Tehát a mindenható, a mindentudó, a hatalmas Isten a szűzanya méhéig testesül meg, tehát, hogy tehát tényleg emberré lesz, és vállalja a mi sorsunkat az anyamétől fogva. Hogy ez óriási dolog, hogy mi, amikor egy olyan világban élünk, ahol sokszor a karrier, hogy mit van, hogy ott nem ez a lényeg, hanem hogy tudunk-e kiüresedni, ahogy az Isten fia tette Jézus, hogy kiüresítette magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, hogy nem az a kérdés, hogy, vagy a fontos, hogy mim van, hanem hogy kié vagyok én. Tehát, hogy kim van nekem, hogy Istenem van, és nem a legnagyobb, legmélyebb identitásom tényleg az, hogy nem az, hogy ezt is tudom, milyen iskoláim vannak, azt végeztem, fontosan, de az, hogy én Isten gyermeke vagyok. Tehát ez a legmélyebb identitása az embernek, és tényleg nem könnyű így kiüresedni, ugye mi is a szerzetesi életben, ugye ma már egyre, hogy mondjam, tehát már érettebb nők érkeznek. De szerzetes nem volt. Tehát, hogy kész legyen tanulni, kész legyen arra, hogy engedelmeskedni, nem könnyű. És ezért fontos, hogy nekünk is szerzeteseknek a példa az Jézus. Tehát Jézusnak ez az a kicsivé válása, hogy ő engedte, hogy Máriának, Józsefnek ölelő karjaiba vehesse, vállalta ezt a szegényes istálót. Tehát minden ember Jézusban önmagára találhat. Tehát a legszegényebbel mindenkivel közösséget vállal. Tehát, hogy így nem érezheti senki magát kirekesztve a karácsonyból. Mert az Isten érte testesült meg, és mindent vállalt az emberért, hogy megváltsa és megmutassa a végtelen szeretetét.
Megkérnélek, hogyha még megtennéd, hogy felolvasod azt az idézetet, amivel készültél a hallgatóknak.
Ez a Hajnák Attila atya egyik adventi készülete, ami az egy imádságnyira van tőlem, ima könyvből van, és ez az ima, hogy így örvendező vasárnap tegyük magunkévá. Adventi Jézusom, köszönöm közelségedet. Örömmel tölt el, hogy vagy nekem. Lendíts be az örömödbe. Köszönöm, hogy az élet öröme vagy. Olyan örömet adtál, amely nagyon mélyen ott van a lelkemben, amely mélyebb minden fájdalomnál. Ez az öröm ad értelmet mindennek. Örömed járja át életem minden részét. Köszönöm, hogy egyre közelebb van születésed öröme. Öröm van bennem, Jézusom, hogy élő Jézus vagy, hogy a tiéd lehetek mindenestől. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él. Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Fazakas Mária gyöngyi szervitanővérrel elmélkedtünk az Öröm vasárnapjáról. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Szívemből ünnepi ének árad, háladalt éneklek az ég urának. Újjongva tör fel a hála bennem, jósága körülvesz szánként engem. Adjatok hálát az Istennek, adjatok hálát az Istennek. Ő, ami teremtő királyunk, alle, alleluja, alleluja, alleluja. Adjatok hálát az Istennek, adjatok hálát az Istennek. Ő, ami teremtő királyunk.
Újjongva csodáidat, Uram, jó voltál én hozzám. Életemben nagy dolgokat műveltél sok év során. Ciklám oltalmam, te voltál, irgalmasan jó, gondoskodó Istenem, égi atyám. Állat dicsőség nevednek, most és örökké az égben, a földön.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!